Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten szavával, a Zsoltáros bizonyságtételével. Jó az Úr oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. Mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, kezdjük meg a mi Isten tiszteletünket, a 34. Zsoltár 4. versét énekelve. A 34. Zsoltárunkat keressük meg, és ezt a gyönyörű Zsoltárt a 4. versével idézzük fel. Így kezdődik a 4. vers. Az Isten angyali hívek körül tábort járnak, Isten félőket megtartatnak. Foglaljuk el a helyünket. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Gyertek fennállva, fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön Istentől, a mi atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Péter apostol első levelének 2. fejezetéből, az 12 versből. Foglaljuk el helyünket, és nyitott szívvel hallgassuk az apostol hozzánk is szóló üzeneteként, amit olvasok most. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Ime, leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. nektek a hívőknek, drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kővévé, és megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Áldott az Isten igéje, és tegye áldássá bennünk is. Hajtsuk meg most a fejünket, helyünkön maradva, boruljunk le Urunk előtt, imádva őt, imádkozzunk. Édesatyánk, felemelted már a szívünket, betöltöttél bennünket a te igéd csodálatos világosságával. Eléd jöhettünk énekben mondott imádsággal, hittel. Kérünk téged, segíts, hogy valóban tudjunk csendre térni, és ebben a csendben békességre lelni, megtalálni téged, megtalálni a te jelenlétedben önmagunkat, felismerni, ki vagy te, felismerni, kik vagyunk mi, hogy valódi Isten tiszteletünk legyen, ahol mindez valóságá válik, és ahol a te gyógyító erőid, a te szabadító hatalmad, a te problémáinkat megoldó csodálatos világosságod átjár, betölt, áthat mindent bennünk. Urunk, a te lelkedet várjuk, mert arra van szükségünk, hogy megváltozzunk, hogy megújuljunk, hogy terhektől megszabaduljunk, hogy reménységben, örömben boldogan élhessünk. Ismered az állapotunkat, hogy jöttünk, tudod, hogy mik kavarognak a mi fejünkben, tudod, hogy mennyi mindennel bántottunk téged, és bántottuk egymást. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk, áldj meg minket, szólaltasd meg a te evangéliumodat, és éreztesd meg a te jóságodat velünk. Jézusban, Jézusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, testvérek, és az 512. dicséret 6. versével imádkozzunk. Az 512. dicséret 6. versét énekeljük, így kezdődik: szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek. kértek, hallgassátok meg Isten igét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom most közöttetek. Írva található a Zsoltárok könyvében, Dávid Zsoltárában, a 34. Zsoltár 9. versében a következőképpen. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, ahogyan bejöttünk ide a templomba, talán számítva rá, vagy éppen meglepetésként, de látjuk, hogy megterítettük az Úr asztalát. Ez most történik először ebben az esztendőben, és ha ő engedi és élünk, az Úr engedi és élünk, akkor havonta így lesz ez. Vacsorára hívott bennünket a mi Úrunk. A hosszú ideje ide járók jól tudják ezt, hogy hónapról hónapra megterítjük az Úr asztalát, az újak pedig, akik talán most vannak közöttünk először, vagy frissen járnak ide közénk, ha elköteleződnek, ha meggyökereznek közöttünk, felfedezhetik ezt az ütemet, ezt az egymás utáni alkalmat, amelyet Isten elkészít nekünk. De mit jelent ez? Miért terítjük meg az Úr asztalát? Mit jelent, testvérem, személyesen neked? És mit jelent nekem az úrvacsora közössége? Aki élhet vele, mit él át? És aki még nem élhet vele, vajon vágyik-e rá? Vajon szeretne élni vele? Kerestük és keressük ma is erre a választ. Bizonyára vannak, akik emlékeznek rá, hogy több alkalommal elén került egy-egy ilyen vasárnapon az úrvacsora megértésének az üzenete. Kerestük és keressük ma is erre a választ, nem elméletszerűen, hanem életszerűen. Hiszen úgy kell értenünk, hogy mi történik itt, hogy egyben meg is éljük azt, hogy meg is tapasztaljuk azt valójában. Éppen ezért most egy fontos oldalát szeretném megvilágítani ennek. Igen, hirdetésem címe az Úr megízlelhető jósága. Három gondolatban bontom ki az üzenetet, ezek pedig először édes hír ez, másodszor beszélünk egy keserű tapasztalatról, és harmadszor pedig a gyógyító valóságot szeretném feltárni mindnyájunk számára. Az Úr megízlelhető jósága. Édes hír. Azt állítom, szeretett testvérek, hogy meg lehet ízlelni Isten jóságát. Valóban csodálatos és édes hír ez. A Biblia kijelentésére támaszkodom és építek, amit magam is felismertem, megismertem, és hálás szívvel megvallok most a testvérek előtt, hogy meg is tapasztaltam, és vágyom is erre mind mélyebben, mind teljesebben az életemben. Dávid, akinek a Zsoltárát idéztük, és Péter, akinek a leveléből hallottuk az alapigénket, teljes összhangban vannak. Dávid és Péter a Biblia Ószövetségének és az Új Szövetségének két képviselője, két szereplője. Összhangban van ennek a mai üzenetünknek a témáját tekintve, hiszen egyikük felszólít, a másikuk pedig megállapít, kijelent ezzel kapcsolatban valamit. Dávid azt mondja, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Ezzel bátorít Dávid. Erre indít bennünket. Péter pedig ezzel erősíti meg a gyülekezetet, a mindenkori gyülekezetet, azokat, akik már ennek valóban részesei. Megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Dávid felszólít, Péter visszacsatolva kimondja, kijelenti, megízleltétek. És nagyon érdekes az, hogyha nézzük a Szentírást, Péter apostol ebben a levelében idézi ezt a zsoltárt. Ennek a zsoltárnak az idézetével mondja el ezt a csodálatos, gazdag üzenetet, amit alapigeként felolvastam. Ez van a fókuszában. És szó szerint idézi, vagy azt idézi, amit a héber szöveg görög fordításában találunk, a Septuagintában, ahogyan lefordítatott ugye a héber Biblia görög nyelvre, ez a Septuaginta, ezt használták Jézus korában és Jézus után is az apostoli korban. Ebből idéz, ezt eleveníti fel. És az eredeti szó pedig, amit használ a zsoltáros Dávid erre az érezzétekre, a táom nevű héber szó, valójában, ahogyan most hallják is a testvérek egymáshoz illeszkedően ezt, azt jelenti, hogy ízlelni, kóstolni, érezni. Meg lehet ízlelni, meg lehet kóstolni, meg lehet érezni az Isten jóságát. Sőt, azt is mondja Dávid, nagyon fontos ez az üzenet is, meg lehet látni. Érezzétek, ízleljétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Ízlelni lehet, és látni lehet. Érzékelni lehet az Isten jóságát. És olyan jó ezt tudni, és olyan jó ezt most megerősítve a szívünkre venni, hogy az ember nem csak tudni vágyik dolgokat. Az ember szeretné megízlelni, szeretné érezni, érzékelni is, amit megértett, amit megismert, amiről tud. Olyan fárasztó, és olyan száraz a sok ismeret, valódi érzések, érzelmek, ízek nélkül. Az jutott eszembe, hogy milyen csodálatosan, tökéletesen, megfelelő anyagokból el lehet készíteni egy ízletes, kívánatos ételt. És rendkívüli módon lehet ezt jól tálalni. Senkinek nem akarom most elindítani a működést, hogy már rögtön arra vágyjon, hogy jaj, mikor ehetek már otthon, de el tudjuk ezt képzelni. De ugye rögtön azt is érezzük, hogy ennek sok értelme nincs, főleg úgy, ha egy gyönyörű képen, szinte a kép is már túlzóan irányít bennünket e felé, az étel felé, anélkül, hogy megkóstolnánk. Mi értelme van ennek? Tökéletes elkészített étel, tökéletes tálalásban, anélkül, hogy megkóstolnánk. Nem tragikus az, hogyha mi nem ízlelhetjük, ha nem kóstolhatjuk, ha nem tapasztalhatjuk meg azt, ami jó? Nem nyomorúság ez, dehogy nem. Mégis nagyon sokszor ezt látjuk, ezt tapasztaljuk. Nem kívánok kitekinteni, már sok mindenről lehetne beszélni. Ó, bárcsak a mi gyermekeink, a mi ifjaink, mi magunk a múltban, de még a jövőben is úgy tanulhatnánk, hogy a tanulásunk együtt járna érzésekkel, élményekkel. Együtt járna megtapasztalásokkal. Egész másként rögzülnek bennünk dolgok. Egész másként lesznek a mieink. Valóban részeseivé leszünk annak. Mai megközelítésre mondhatom most így is, ezt sem részletezem, IQ-EQ nélkül. Intelligencia, értelmi, intelligencia, érzelmek nélkül, érzelmi, mérés, érzelmi, töltés nélkül. Ismerős ez nekünk? Sokat tudunk fejből, de keveset szívből. Keresztények között, közöttünk is furcsa elhajlások vannak, hol ide, hol oda csapódva, mert néha azt látjuk, hogy csak tudás van, élmények, érzések nélkül. Aztán megint máskor, máshol élmények, érthetetlen élmények, tudás nélkül, ismeret nélkül. Az az édes hír ma, és bárcsak megmaradna bennünk ez egyszerű kis gondolat, hogy Urunk egész valónkat át akarja hatni jóságából, és az ő jóságával megérezhetjük, megkóstolhatjuk, megízlelhetjük az ő jóságát. Bátran megnyílhatunk ennek, vágyhatunk rá, kereshetjük ezt, és tudom, hiszen vallom, hogy aki keresi, megtalálja majd. Ne legyünk száraz hívők, okosok, anélkül, hogy a szívünk tüze lángolna. Honnan veszed, hogy létezik az Isten? Hangzik a kérkedő kérdés. Sokan ismerik az egyszerű választ, az egyszerű, de nagyszerű választ, onnan, hogy ma reggel is beszéltem vele. Megelégítő, kielégítő válasz ez? Mindenki elgondolkozhat rajta. Van egy nehezebb kérdés. És nem is kérdés már, hanem fülünket talán bántó, fájdalmas kritika. Nem jó az Isten, szól a csalódott kritikus hang. Mi a válaszom? A hívő válasza: én már megéreztem, megízleltem, megtapasztaltam, hogy jó az Úr. Nem igaz, amit mondasz, hogy nem jó az Isten. Jó egyedül az Isten. Egyedül ő a jó, és mind jó, amit tesz. Akkor is, ha nem mindig értem. Attól még nem értelmetlen. Testvérek, nem létezhet hívő élet, és ebben most mindenki maga tegye mérlegre önmagát, vizsgálja meg a szívét, ahogyan az ige is felszólít, hogy hitben van-e. Nem létezhet hívő élet, testvérek, felemelő érzések nélkül. Képtelenség. Ilyen nincs. Az nem hívő élet. Mert akit a pusztulás gödréből kiemeltek, akiről levették a bűnei terhét, akit fiúvá fogadtak annak ellenére, hogy tékozló volt, akit felruháztak annak ellenére, hogy lerongyolódott, akit felkentek, az mind megízlelte Isten jóságának az édes ízét, valóságát akkor is, ha sós könnyek után érezte ezt a jót, vagy ezek alatt tapasztalta meg, hogy jó az Úr. Én nem érdemlem, de jó az Úr. Megváltott, megszabadított, megajándékozott. Az első szeretet csodája ez, amit számon kér az Úr Jézus a gyülekezetén. Térj meg, ha ez az első szeretet nincs a szívedben, mert jó az Úr, és értett tette, amit Jézus elvégzett a Golgotán. És itt vagyunk a második gondolatnál, testvérek. Azt mondtam, egy másik gondolatot is idehozok, a keserű tapasztalat a címe. Testvérek, őszintén be kell vallanunk, be kell ismernünk, hogy nagyon úgy tűnik, van úgy, hogy egyáltalán nem látjuk, és nem érezzük az Isten jóságát. Imádkozunk, és valami nem sikerül úgy, ahogyan kértük, ahogyan szerettük volna. Imádkozunk, kérünk, tusakodunk, és nem úgy van. A dolgok rosszabbra fordulnak, kapcsolataink nem újulnak, elhatározásaink nem valósulnak meg, állapotunk nem javul, betegségünk nem múlik, az emberek nem változnak. Nem értjük, mi miért történik velünk. Nem, hogy jót nem érzünk, de érteni sem értünk semmit. Testileg, lelkileg, anyagilag és minden tekintetben lejtőre kerültünk. Szinte összecsapnak fejünk fölött a hullámok. Végül úgy érezzük és úgy látjuk, hogy semmi sem sikerül. Hát lehet ilyen mélyre jutni? Ilyen mélyre kerülni? S ha igen, akkor hol van ilyenkor az Úr? Hol van az ő jósága? Miért nem érezhetjük? Miért nem tapasztalhatjuk? Miért nem láthatjuk? Ismerős állapot ez? Volt már ilyenben része? Gondold végig az életedet. De mered vallani? Ki tudod mondani? Vagy egészen más tanítottak neked? Diadalmas hívő élet, ez az üzenet, és közben mégis csalódás, kudarc, meghasonlás. Csak éppen elnyomva, nem? Így kellene. Ezt mondták, de nem így van. Nem érzem így. Nem tapasztalom így. Rosszul tanítottak? Rosszul tanultam? A hiba az én készülékemben van? Mennyi, de mennyi kérdés? És milyen sok keserű tapasztalat. Keserű tapasztalat. Önvád aztán vád, kétség aztán ellenérzés. Testvérek, nem ismeretlen a fájdalom, nem ismeretlen a kudarc érzés, a meg nem értés, nem ismeretlen állapot a Bibliában sem. Nem tárom fel ezt most, hiszen nincs erre sem mód, sem idő most. Csak késztetlek, gondolj Józsefre a kút mélyén. Álom, aztán a kút mélysége. Gondolj Jóbra, az Istenfélő Jóbra, a veszteségére, a mindent elvesztett, elképesztő nyomorult állapotára. Nem ismeretlen, testvérek. Gondolj Jeremiásra. A tulajdonképpen teljes egészében eredménytelen munkájára. Vagy Ászáfra. A 73. Zsoltár írójára, az ő panaszára. Vannak idők, vannak helyzetek, amikor úgy tűnik, nincs részünk Isten jóságában. Van kiút ebből? És valóban elfeledkezik rólunk az Isten? Nézzétek, az Úr ezt mondja. Megfeledkezik-e csecseméről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. De hát nem érezzük. Halljuk. Így van. Nézzétek, a kiút mindig Isten kijelentése. Az a valóság, amelyet az Isten vérrel pecsételt meg számunkra. Szeretetének valósága. el nem múló, el nem fogyó valósága. Akkor is, ha nem érzed. Akkor is, ha nem látod. De tudod. Mert tudhatod, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Mert szólt, mert kijelentette önmagát. Az a kiút belőle mindig, amit önmagáról mondott, és arról mondott, amit tett, érted? Amit már megtett, amit már elvégzett. Kezdetben az íge, mindig az íge, amelyet ő mond, segít, gyógyít. A kísértő tapasztalatok, a kísértő gondolatok, érzések, gyógyszere, az Úr Jézus által is bemutatott pajzs meg van írva. Igen, így van. És mondd ki rá, ámen, úgy van, akkor is. És ez valós. Akkor is igaz, ha nem érzed. Akkor is igaz, ha nem látod. És a másik kiút ebből a keserű állapotból az imádság. Jézus azt mondja, imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Ez megelőző. De a benne lévő állapotban is az egyetlen kiút az imádság. Ászáf eljut ide, amikor panaszkodik. És azt mondja, csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe. Ezt olvassuk a 73. Zsoltárában. Igen, ez az út vezet a megoldáshoz. Végül elmenni Isten szentélyébe. Belépni Isten szentélyébe. Oda menekülni az Úrhoz. És milyen csoda dolog, hogy mi tudjuk, hogy a szentély megnyílt Jézusban. És mehetünk a szentélybe. Oda mehetünk. Dávid ezért mondja, aki átélt rengeteg fájdalmat és mélységet. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Az az ember boldog. És lesz győztes a keserű tapasztalataikon, tapasztalatain át is, aki oda menekül az Úrhoz. Nem el tőle, hanem hozzá vissza. Bemegy a szentélybe. És itt vagyunk a harmadik üzenetnél, a gyógyító valóságnál, testvérek. Mert Isten jóságának megérzése, szó szerinti megízlelése, meglátása, és jól figyeljetek, testvérek, az úrvacsorában van előttünk. Itt a terített asztal. Látod? Látod? Jöjj! És ízleld. Érezd. Ebben a vacsorában van az Isten jóságának megízlelhető, megérezhető, megtapasztalható valósága minden keserű tapasztalatod fölött és annak ellenére is. Abban a vacsorában, amely kiábrázolja Isten jóságának legmélyebb és legmagasabb csodáját, Jézus Krisztus kereszthalálát. Mindent odadott az Isten. A legdrágábbat adta Jézus Krisztus, az ő egyszülött fiát, hogy élj! Mert ez kiábrázolja, hogy kiengesztelés szerzett, nem haragszik rád az Úr, bűneid ellenére sem, mert Jézusra haragudott ott a kereszten. Kiábrázolja, hogy bocsánatot szerzett neked, szabadulást, új életet, oltalmat, szentséget, dicsőséget, örökre szólóan, elvehetetlenül. Ez a tiéd. Testvérem, ha nem látnád, ha nem éreznéd az Úr jóságát máshol és másképpen, sehol, hát lásd meg, az úrvacsorán keresztül, és lásd meg abban, ami itt van előtted, sőt, ízleld valóságosan, ízleld és lásd meg, hogy itt van az Úr jelenlétének jele, szabadításának pecsétje, mert Urunk úgy szeret, hogy szemed elé állítja, és valóságosan érezhetővé, ízlelhetővé teszi számodra az ő jóságát, ha te hozzá menekülsz, ha te bejössz a szentélybe, oda, ahol érted történt az áldozat. Olyan gyönyörű, ahogyan énekelhetjük és megélhetjük ezt. Csodálatos ez. Jézus menedéken, hű oltalmam néken, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Testvérem, hozzá menekülsz? Bűnből, minden bajból. És még ki is egészíthetjük ezt azzal, hogy lelkem és testem. Nem csak lelkem a viharból. Lelkem és testem. Mert testvérek, hiszem, hogyha testünk és lelkünk együtt újjonghat az Úr előtt, a Zsoltár szerint, a 84. Zsoltár csodálatos szavaival, akkor az is igaz, hogy együtt kesereg a testünk és a lelkünk, mert Isten így alkotott meg test és lélek harmóniájában, és jöhetünk testileg, lelkileg az Úrhoz, és gyógyulhatunk együtt a látható, ízlelhető, tapasztalható igének az erejéből, lelkileg és testileg, egész valónkban, mert gyógyító valóság ez, hogy magához hív, hogy jöhetsz hozzá, hogy megízlelheted. És újra mondom neked, ha semmiben nem éreznéd, nem ízlelnéd, nem látnád most, hogy jó az Úr, hát lásd, itt van, ízleld, jó az Úr, mert jelzi neked, testi szemeid elé teszi, és ízlelhetővé teszi az ő valóságos jóságát, hogy gyógyulj általa. Olyan világosan írja Calvin az Institúcióban, bátran idézem őt, kívánom sokaknak, bátran olvassák, akiről azt mondják, vagy sokan képzelik, száraz tudós, kemény tekintető tudós nem az volt. Térdein szőnyegét elkoptató, érző szívű Isten gyermeke volt. És a szavait ajánlom mindenki figyelmébe, évszázadok távlatából, bárcsak ilyen tudós lelki pásztorai lennének ma is a mi egyházunknak. Azt írja, figyeljük milyen csodálatosan, a sákramentumot nem annyira szent igéje megerősítésére, hanem inkább arra adta, hogy minket szilárdítson meg a beléje vetett hitben. Hitünk gyenge és erőtlen, és rögtön megrendül, meginog, elbizonytalanodik, sőt, romba dől, ha csak minden oldalról meg nem támogatjuk, és minden eszközzel fenn nem tartjuk slán. Az irgalmas Úr végtelen jóságából annyira igazodik felfogásunkhoz, hogy nem fárad meg ezekkel a földi elemekkel is magához vonni, sőt, a testi dolgokban szemlélteti a lelki javakat. Érted? Aki lelkileg meginog, segítségére siet testileg. Aki testileg meginog, segítségére siet lelkileg. Ezt írja a strasbourgi gyülekezetének korábban, 1541-ben az úrvacsora arra figyelmeztetés gerjeszt, hogy azokat a javakat, amelyeket vettünk és veszünk az Úr Jézustól, jobban megismerjük, és így neki megadjuk azt a dicséretet, amellyel neki tartozunk, mert magunktól csodálatosan hanyagok vagyunk arra,
hogy Istenünk jósága felett elmélkedjünk, ha az Úr fel nem ébreszt reszségünkből. Látásra készteti szemünket, és tapintásra kezünket. És most kiegészítve vallom, látás, tapintás, ízlelés, szaglás, hallás, minden érzékszervünket az Úr jósága öleli át. Ezért hát érzékeljétek, vegyétek, éljétek át, hogy jó az Úr. Engedj a hívásnak, jöjj ezzel a reménnyel, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Ha boldog akarsz lenni, jöjj és éld át. Ámen.
Gyertek, imádkozzunk. Édesatyánk, hálaadó szívvel köszönjük neked számtalan jelét a te jóságodnak, és őszinte alázatos szívvel kérjük a bocsánatot azért a rességért, hitetlenségért, lázadásért, keserűségért, amit mégis megengedünk magunknak. Mert csak egy kiöntött cseppnyi víz, vagy a kiöntött bor az úrvacsorában jelzi a legkisebb és a legnagyobb jelét a te jóságodnak, hogy engedsz élni, hogy adsz nekünk új napot, új lehetőséget, hogy áldjunk és magasztaljunk, hogy dicsérjünk téged, mert ez méltó hozzád. Köszönjük, hogy szeretsz és ismersz, és köszönjük, hogy amikor leleplezel és gyógyítasz, és felemelsz, arra kérünk, most is gyógyítsd meg a szívünket, a lelkünket, erősítsd meg a testünket, és ízleltesd meg velünk, amit láttatsz az úrvacsorában, a te jóságodat. Jézusért, megváltónkért kérünk. Aki így tanított hozzád imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten népe, levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Amen.